Erős vár a mi Istenünk! Testvérek, húsvét ünnepe utáni 6. vasárnaphoz érkeztünk. Ez ugye egzaudi vasárnapja, az Istenhez kiáltás vasárnapja. A Zsoltár, ami majd a liturgiában elhangzik, a 27. Zsoltár 7. verse így hangzik: Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem! És a hétnek az igéje pedig János evangéliuma 12. fejezetéből, a 32. vers, Jézus Krisztus mondja: ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Érezhetjük már most az Úr Jézusnak a vonzását, és az, hogy ő hív magához bennünket, személy szerint minket is, hívja magához a mi imádságainkat és az egész szívünket, életünket, legyen így Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön. Ugye most úgy hirdettük, mivel úrvacsorai Isten tisztelet van, hogy nem külön gyerekfoglalkozás lesz, hanem a gyerekeket is ide hívtuk az Isten tiszteletre. Úgy elámultam azon, amikor Zoét és Zétit itt megláttam, illetve Pannát nem láttam meg a padba, mert hogy egészen biztos voltam abban, hogy Anikóék jönnek, hiszen ők jelezték, ők itt is vannak. Ilyen az élet, van, amikor amit tervezünk, meg amit valaki megígér, az valóban úgy is történik. Aztán van olyan, hogy valaki valamit tervez, és mégis másként alakulnak a dolgok. Szeretne valami részt venni, és mégsem tud, mert olyan akadály jön közben, vagy pedig úgy tűnik, hogy nem tud részt venni, mert másként fog majd alakulni a programja, de aztán jön egy váratlan helyzet, ami átrendezi a dolgokat, és akkor mégis részt tud venni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a mai istentiszteletnek már az első üzenete, mielőtt még belekezdtünk volna igazán az Isten tiszteletbe, már ez, hogy Istennek van hatalma arra, hogy átrendezzen dolgokat, de van hatalma arra is, hogy megerősítsen minket abban a szándékunkban, ami megvolt, és bízhatunk abban, hogy Istennek a rendezése mindig jó, és hogy ő jót akar a mi javunkat munkálja. Na, kérésem az, hogy gyertek ide gyerekek előre, mert készültem feladatokkal. Ugye most így maradhat a kabát, ha közben melegetek van, akkor meg leveszitek majd hátul. No, kérhetem a te segítségedet. Te leszel a csapatfőnök. Odaadom ezeket a rajzokat. Mindenkinek jut belőle, picivel több is van. Rajta van egy kis szívecskén az, hogy ezen a színezőn, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 számmal, 6-os számmal vannak a rublikák, hogy melyik számot milyen színűre kell kiszínezni. Az lenne a feladat, hogy mi elkezdjük az Isten tiszteletet a felnőttekkel, a kezdőének, a bevezető oltári szolgálat, meghallgatjuk az oltár előtti igét, aztán elmondjuk közösen az apostoli mitvallást, utána köszöntjük a születésnaposainkat, ha van bizonyságtétel, azt is meghallgatjuk, addigra jó lenne, ha ti elkészülnétek ezzel a feladattal. Mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon mit ábrázol ez a kép, és akkor meg fogom kérdezni, hogy mit ábrázol, elhozzátok ide, megmutatjátok, hogy mit sikerült színezni, rendben? És utána mondom, hogy mi a további feladat. Na, akkor jó munkát, ott hátul az asztalnál le tudtok ülni. A gyülekezet pedig a kezdő énekkel kezdi az Isten tiszteletet, az evangélikus énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket, a 321-es számú ének a kezdő énekünk.
Thank you. bevezető liturgiában az 5-ös számú éneket fogjuk énekelni, ami az 52. 53. oldalon található az énekeskönyvben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra a húsvét ünnepe utáni 6. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumában, a 15. fejezet 26. versétől a 16. fejezet 4. verséig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 26. versétől terjedő rész. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá. Én megmondtam nektek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Illetve azt szeretném akkor kérdezni, hogy ugye múlt héten azokat, akik májiban ott voltak, születésnaposaink közül, őket köszöntöttük. De úgy tudom, hogy van közöttünk születésnapos, aki nem tudott májiban részt venni. Ki is az? István? Nem? Nem azt mondta? Tessék? Ja, én azt értettem. Van-e valaki, aki nem volt ott májiban, de az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját? Na, akkor mégiscsak. Akkor nem értettük félre, csak azt, hogy más a személy. Zói a születésnapos. Van-e más, aki még rejtőzik közöttünk, aki áprilisi születésű? Akkor Zói az egyetlen, akinek most elsősorban hangzik a köszöntés, de egyébként másodsorban természetesen mindenkinek. Boginak az volt a javaslata, hogy énekeljük el az áldjon meg téged, áldjon az Úr kezdetű éneket. Jó, akkor énekeljük most el. Zói fogad szeretettel ezt köszöntésként. Nem én választom ki, hogy melyik igét adom neked, hanem Nézsa. Ide tettem igéslapokat, ilyet is, olyat is. Választ egyet, ami neked most nagyon megtetszik. Azt. Felolvasod, hogy mi van rajta?
Itt az Isten, kösz. te fantasztikus lapot választottál, ezt kiteheted majd otthon az asztalodra, és ez fog emlékeztetni téged arra, hogy lehet dicsérni az Isten. Téged meg szoktak dicsérni? Miért szoktak meg dicsérni? Például, ha nem kérnek meg, és tanulok, ezt hallott anya? Na, ez például dicséretet érdemel, ha teszek valamit, ami mindenképpen fontos és szükséges. Na most, minket akkor dicsérnek meg, ha valami jót csinálunk. Istent mikor szoktuk megdicsérni? Mindig dicséretre méltó. Nem csak akkor, amikor mi úgy gondoljuk, hogy jót csinált, mert ugye Isten nem azon a szinten van, ugye? Nem azon a szinten van, mint mi vagyunk. Ő a mindenható Isten, ő mindig olyan dolgokat tesz, ami miatt dicséretre méltó. Lehet egyébként, hogy mi éppen akkor nem értünk egyet azzal a dolgával, amit velünk éppen cselekedett, de ő akkor is dicséretre méltó. Úgyhogy akkor fogadd szeretettel ezt a mondatot. Még egyszer mondjuk el, hogy segítsünk Zoénak megtanulni. Itt az Isten köztünk, gyertek őt imádni. Legyen így. De ugyanez, csak ez a régies megfogalmazása az éneknek. 280-as ének az énekeskönyvben, ugye? Azt hiszem. Ha hátra mentek, nézd meg az énekeskönyvbe a 280-as számú éneket, hogy ott található-e. És akkor meg is jegyezzük. Bizonságtétel van? Na, akkor gyerünk.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tudom, mostanában lehet kicsit sokat állok itt. Tegnap részt tudtam venni egy női konferencián Pesten, és annyira áldott üzeneteket kaptunk, hogy szeretném megosztani a testvérekkel, mert nem mindenki fog jönni női körre. És az volt a témája, hogy a bizalom. És amikor én ezt megláttam, úgy éreztem, hogy az az életemnek egy olyan területe, ami nincs a helyén. És egész nap így arról volt szó, hogy hogyan tudunk Istenbe bízni, hogyan tudunk hinni az ő szavának. És nagyon tetszett az a kép, amit a lelkész mondott, hogy sokszor az életünk olyan, mint egy hullámvasút. Ki volt vetítve, és két ember mutatott. Az egyik nagyon élvezte ezt az utazást, a másik viszont nagyon félt. És az volt a kérdés, hogy én melyik vagyok az Istennel való kapcsolatomban, hogy tudok-e örülni annak, hogy az Úrral járok, vagy tele vagyok félelemmel, tele vagyok szenvedéssel, és... Nagyon jó volt, hogy mondta azt, hogy amikor jön a félelem, akkor mondhatom azt, hogy én már abban a pillanatban eldöntöm, hogy Uram, én akkor is benned bízom. Tehát a félelem ellenére is. És nagyon érdekes ez, hiszen ha megtért keresztények vagyunk, és tudjuk, hogy örök életünk van, úgymond ugyanoda fogunk kerülni. De nem mindegy, hogy ezt a földi életet hogyan fogjuk végigcsinálni. És az 56. Zsoltárból hozta a 4. verset a lelkész, hogy azt hiszem az egyszerű fordítás, vagy az angol fordításba találta ezt meg, hogy amikor eljön a félelem ideje, úgy döntök, hogy akkor is benned bízom. És mennyire más ez a hozzáállás, mintha nem hinnénk Isten szavának, nem állnánk rá az ő ígéreteire. És ez bűn. Ugye majd az igében is, nem tudom, ma ugye ott van az, hogy az a bűn, hogy nem hisznek én bennem. És Isten nekem is megmutatott egy személyes dolgot, ami úgy gondolom, hogy mindenkit érint, hogy ugye vannak hiányaink az életben, és jó lenne, ha azt tudnánk mondani, hogy nekem nincs hiányom, hiszen Isten be tudja tölteni ezeket, de nekem azt kellett mondanom, hogy igen, vannak hiányaim, és ezeket én vettem a kezembe, és én akarom betölteni. És meg kellett vallanom, hogy Uram, ez nincs a te kezedbe, és nem tőled várom ezeknek a betöltését. És nagyon jó volt hallani azt, hogy Isten a forrása. Tehát, hogy ha én próbálom betölteni, akkor örökre, vagy mindig is marad egy űr, egy hiány. De hogyha az Úr tölti be, akkor az ő szeretete az végtelen, és az soha nem ér véget. Tehát érdemes választani Istent, és jó volt hallani azt, hogyha folyamatosan tudunk aggódni, akkor tudunk folyamatosan hinni is, hogy mennyivel másabb ez a hozzáállás. Úgyhogy ennyit szerettem volna megosztani így a testvérekkel. Köszönöm szépen!
Van-e még valakinek a szívén valami, amit megosztanak?
Akkor imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk a te jelenlétedben. Köszönjük neked az élet ajándékát, és azt, hogy most ünnepelhetjük együtt a gyülekezet közösségében Zoé életét. Hálát adunk neked azért, hogy megajándékoztad a családját és a gyülekezetünket vele. Köszönjük neked azt, hogy gondod van az ő életére, és hogy jót terveztél az ő számára. Köszönjük neked azokat, akikre a nevelését bíztad. Kérünk téged, hogy te neked legyen gondod az ő növekedésére, fejlődésére, a testi dolgaira is, épp úgy, mint a lelki dolgaira. Kérünk téged, hogy te ébresz benne élő hitet, hogy amikor majd felnőtt lesz, akkor az a gyermeki hit, ami most már benne megvan, a szárba szökkenhessen, és érett hitté válhasson. Hogy a te gyermeked, a te követőd, a te tanítványod lehessen. Így köszönjük meg mindazt, amit tartogatsz az ő számára, azokat is, amik majd nehezek lesznek, és amivel meg kell küzdenie, és formálódnia kell benne, és azokat is, amik örömmel fogják őt eltölteni. És köszönjük neked, Urunk, az előbb hallott bizonyságtételt is. Te látod a mi életünket, a mi hiányainkat, a mi félelmeinket, és köszönjük neked azt a biztatást, amit most kaptunk Bogi bizonyságtételén keresztül, hogy a félelmek és a hiányok idején is bátran jöhetünk hozzád, és kérhetjük a te segítségedet, a te jelenlétedet, hogy te töltsd be a mi életünket. Így adunk neked hálát, tudunk mindenért. Amen. Na és akkor most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy kérem szépen a gyerkőcöket, hogy gyertek ide előre, és mutassátok meg, hogy mit talált, vagy mit színeztetek. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Gondolom a testvérek is kíváncsiak, ugye? Hogy mit sikerült alkotni? Ugyanaz sikerült-e, vagy esetleg teljesen más? No, emeljétek föl, légy szíves a képet, hogy jól lássák a felnőttek. Mindenki látja? Na, mit látunk a képen? Megnéztétek-e? Mit látunk? Istent látjuk? Istent le tudjuk rajzolni? Hát Isten nem, ugye ő mindenhol jelen van, ő láthatatlan. Ki az, akit viszont le tudunk rajzolni? Jézust, az Úr Jézust. Bizony, az Úr Jézust látjuk ott a képen. Milyen testhelyzetben van az Úr Jézus? Ezen a képen. Felnőttek is mondhatják. Áldásra emeli a kezét. Na vajon melyik lehet ez a történet akkor, amit ábrázol ez a kép? Tudja-e valaki?
Amikor a szentlélek adta neki.
Nem? Mennybe menetel története, igen, amikor ugye Jézus áldásra emelte a kezét, és egyszer csak elkezdett távolodni a tanítványaitól, fölemelkedett, föl az égbe, egészen a felhők közé, és eltűnt a tanítványai szeme elől. Tudja valaki, hogy akkor, amikor ez történt, akkor Jézus mit mondott a tanítványainak? Felnőtteket kérdezem.
Menjetek
el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Na most, mi a lényeg ennek a hosszú mondatnak, gyerekek? Mit mondott Jézus a tanítványainak? Mit kell majd csinálni?
Az, hogy minden népet, nép legyen tanítva.
Bizony, az mit jelent, hogy menni kell, és minél több embernek elmondani micsodát?
Hogy Jézus felment a mennybe.
Azt is, hogy Jézus felment a mennybe, és még? Az evangéliumot, mi az evangélium? Hogy szeret az Isten, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy nekünk új életünk, bűnbocsánatunk lehet. Ez fantasztikus hír. Jó hír? Tehát ezt érdemes továbbadni mindenkinek. Na ezt mondta Jézus, amikor mennybe ment, távolodott és áldotta őket, hogy menjetek el. De ugyanakkor még mondott valamit, ezt a felnőttektől kérdezem. Nem azt, hogy mindjárt induljatok, hanem... Várjátok meg, míg meg nem jön a Szentlélek. Miért kellett a Szentlélekre várni? Nem lehet mindjárt elindulni?
Nem, mert ő az a lényeg tulajdonképpen a Szentlélek a lélek, anélkül ugyanazt tették volna, mint előtte.
És nélkül nem lehet belerohanni a feladatokba, mert akkor nem biztos, hogy azt fogom csinálni, ami rám van bízva, és úgy fogom, és azok felé fogok én szolgálni, akik felé kell. Szükség van a Szentlélekre. Na most akkor, mikor ünnepeljük a Szentlélek érkezését? Gyerekek, tudjátok-e? Mikor van ennek az ünnepe? Pünköstkor. Most hol tartunk az egyházi esztendőben? Pünköst van már? Még nincs. Mikor lesz pünköst? Jövő héten vasárnap, igen. Na de akkor, ha jövő héten vasárnap lesz pünköst ünnepe, akkor én miért ilyen színezőt adtam ezeknek a szegény gyerekeknek? Miért nem a pünkösdöt hoztam? Félrevezettem őket?
Még nem jött
el, de miért pont ezt hoztam? Akkor miért nem a karácsonyi történetet, vagy mit tudom én, a keresztrefeszítés történetét. Miért pont ezt? Mert ezt tetszik nekem legjobban. Mert csütörtökön volt, micsoda? Mennybe menetel ünnepe. Tehát most vasárnap két ünnep között vagyunk. A mennybe menetel, amikor Jézus elment, és elmondta, hogy mi a feladat, de várjátok meg a Szent Lelket, és előttünk van még a pünkösd, amikor meg azt ünnepeljük, hogy megjött a Szentlélek, és aztán a tanítványok, miután betöltötte a szívüket a Szentlélek, akkor mentek és mindenkinek beszéltek róla. Erről majd szombaton, ha eljöttök a gyülekezeti napra, akkor fogunk ezzel a történettel foglalkozni. Na most, ez volt az első feladat, ezt elvihetitek haza, ha szeretnétek magatokkal, viszont a továbbiakra adok nektek olyan feladatot, ami mind a kettőhöz kötődik, az egyik oldalon, ezt most rád bízom, az egyik oldalon mennybe meneteles történethez kapcsolódik a feladat, ahol össze kell kötni számok szerint, és ki is lehet színezni. A másik oldalon meg nem a párkereső, hanem a különbségkereső. Na most, a különbségkereső az meg a melyik ünnephez kapcsolódik akkor vajon? Az meg a pünkösthöz, a másik oldalon, viszont van egy problémám. És képzeljétek el, felnőtteknek nem nagyon megy ez a különbségkeresős dolog. Hány különbséget kell keresni a két kép között?
Hetet.
Én csak hatot találtam. Úgyhogy szeretnélek megkérni titeket, hogy itt találjátok meg a hetediket is, légy szíves, és akkor majd megmutatjátok nekem, hogy megy. Meg lesz? Oké, itt az ígéret. Tehát addig nem megyünk, egyébként halál komoly, nem találtam meg a hetediket, de remélem, hogy ti megtaláljátok. Tehát ez az első feladat, hogy ezt a kettőt megcsináljátok. Aztán a nagyobbaknak, ha van kedvük a labirintusba, akik már tudnak olvasni, lehet ezzel is foglalkozni, ez nem kötelező, ez csak lehetőség. Ha ezzel készen vagytok, ezzel a kettővel, és van még idő, mert úrvacsora is van, akkor lehet memóriakártyázni is, jó? Na, akkor ezt akkor kinek? Neked még nem. Tehát ezt csak tudjuk mindenki. Neked is egy, lehet átamenni.
Sok minden lesz.
Hosszú lesz még az Isten tisztelet, mert jön egy prédikáció, meg jön még az úrvacsora is. És akkor a gyülekezet az ige hirdetésre készülve a 232-es számú éneket énekli.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 14. fejezetben, a 13-tól a 19. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 14. fejezet 13. versétől. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a mai igehirdetési alapigének a kapcsán az a kérdés fogalmazódott meg bennem, amit azt gondolom, hogy jó lenne így a prédikáció elején mindenkinek magában végig gondolni, hogy gyakran előfordul-e velünk az, hogy észreveszünk valamit mások életében. Hogy feltűnik valami a másik külsejével kapcsolatban, vagy éppen azzal a cselekedetével kapcsolatban, amit éppen csinált. És olyannyira, hogy ez nem csak feltűnik, hanem nem tudunk egyszerűen napirendre térni e felett. Úgy újra és újra eszünkbe jut, és nagyon sokat foglalkozzunk ezzel a valamivel, a másik életével kapcsolatos dologgal. És nem akarunk igazából ezzel foglalkozni, szeretnénk úgy napirendre térni fölötte, de valahogy újra és újra eszünkbe jut, újra és újra visszajön, és azt érezzük, hogy ez minket nagyon bosszant, nagyon zavar. Zavar, hogy olyan, amilyen, vagy zavar, hogy azt csinálja, amit éppen csinál, zavar, hogy olyan életet él, amilyet életmódot éppen folytat, és aztán elkezdünk emiatt háborogni, és hiába győzködjük magunkat azzal, hogy de hát igazából ehhez nekünk semmi közünk nincsen, mindenki azt csinál, amit akar, azért ott van bennünk ez a háborgás, és ez a nyugtalanság. És az is lehet egyébként, hogyha ilyen előfordul valakivel, hogy aztán egy idő után nem csak magában forgatja ezt a dolgot, hanem az illetőnek is megmondja. Nem bírja szó nélkül hagyni, mert talán csak azért, mert őt zavarja, de lehet, hogy azért, mert ott van benne a féltés mások iránt. Mert mondjuk azt látja, hogy amit ez az illető csinál, ez rossz példa lehet azok számára, akik rá vannak bízva, és nem szeretné, hogyha ebbe a rossz példába belehúzná azokat is, akik ettől eddig még védve voltak. Nem engedhetjük meg azt, hogy megfertőzze a másikat azzal a fajta életszemlélettel, mondjuk, amit ő képvisel, és éppen ezért nem tudjuk szó nélkül hagyni ezt a dolgot. Kérdésem az, hogy szokott-e ilyen lenni velünk? És ha igen, akkor milyen helyzetekben szoktunk ilyen dologgal találkozni? Ezek hétköznapi helyzetek? Vagy a laza emberi kapcsolatainkban figyelünk fel ilyen helyzetekre? Vagy a családunkon belül van ilyen szituáció? Vagy esetleg az egyházban, a gyülekezetben? És mi okozza a problémát ilyenkor? Olyan, ami tényleg lényeges, tényleg üdvösségkérdés, vagy pedig olyan, ami inkább csak ízlés dolga, ami egyiknek tetszik így, a másiknak lehet, hogy pont az ellenkezője. Vajon, ha ilyen példa jut eszünkbe, akkor melyik területen szokott ez velünk előfordulni, illetve milyen típusú kapcsolatban szokott ez előfordulni, és tényleg lényeges dologról van ez szó, vagy igazából másodlagos dologról van szó? Miért kezdtem ezzel a kérdéssel a prédikációt? Azért, mert az az ige, amit ige hirdetési alapigeként erre a mai vasárnapra kaptunk, az a római gyülekezetben egy olyan téma volt, ami bizonyos szempontból megosztotta a gyülekezetet. Sok ember szívébe volt háborgás, tulajdonképpen szinte mindenkinek a szívébe valami miatt volt háborgás, mert megosztottá vált a gyülekezet, a bálványáldozati hús, meg a napok megkülönböztetése, hogy most a szombatot vagy a vasárnapot ünnepeljék, ezekben a kérdésekben, és az egyik tábor megítélte a másik tábort, amiért az úgy gondolkodik, ahogy abban a kérdésben, de ugyanez igaz volt az ellenkező oldalra is, és tulajdonképpen egy ilyen háborgás alakult ki a gyülekezeten belül egy bizonyos téma miatt. És voltak, akik megbotránkoztak, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik esznek húst, és azt mondták, hogy de hát jogosan botránkozunk meg, hiszen manapság, ugye római gyülekezetről van szó, tehát a római birodalom fellegvára volt egy pogány központ, ahol a pogány isteneknek mutattak be áldozatokat, tehát ott húst, azt nem lehetett úgymond semleges húst kapni, hanem azok valamilyen szinten kapcsolatba kerültek a bálványáldozati kultuszokkal, a pogány kultuszokkal. Tehát igazából, ha valaki húst tesz, akkor az már egyfajta istentiszteletet is jelent, vagy bálványtiszteletet is jelent. Hát ha valaki keresztény, Krisztus követője, akkor annak el kell határolódnia ezektől a bálványoktól nagyon radikálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy húst se szabad enni. Ugye ez volt az egyik csoportnak a véleménye, de ott volt a másik csoport, akik meg azt mondták, hogy de hát az Isten a Krisztusban nekünk szabadságot adott, és ha ő megszabadított minket a kötöttségektől, meg a mózesi törvénynek a régi tisztátalan előírásaitól, akkor mi szabadon élhetünk azokkal a javakkal, amiket az Isten ad. Meg hát különben is mi tudjuk azt, hogy bálványok nem léteznek. Hát bálványokat az emberek találták ki. Tehát nem, ennek az egésznek így okafogyottá vált. Tehát nyugodtan, nekem Krisztusban szabadságom van, hát ehetek húst. Hát te olyan kiskorú vagy még, hogy te ezt nem látod meg. És akkor egyik is megítélte a másikat, meg a másik is megítélte az egyiket. És a gyülekezetben ez a háborgás, ez a zavargás, ez állandósult. Hogyha ezt a részt, vagy ebben a témában szeretnénk elmélyülni, házi feladatként hadd mondjam, hogy a teljes rész itt a római levélben a 14. fejezet első versétől egészen a 15. fejezet 6. verséig terjed, tehát ott bele lehet jobban mélyedni ebbe a témába, illetve ugyanerről a kérdésről beszél Pál apostol, a Róm vagy a korintusi gyülekezetben kialakult probléma miatt, ott pedig az első korintusi levél 8. fejezetében. De én most nem ebbe a részébe szeretnék belemenni a mai alkalommal, hanem inkább arra, hogy Pál apostol itt a kiemelt szakaszban végtelenül szomorúan állapítja meg azt, hogy a Krisztus hívő gyülekezetben egymásnak feszülő csoportok vannak. Olyan csoportok, amelynek a tagjai egymás felett ítélkeznek, és emiatt zavart okoznak a gyülekezetben. Nem építik ezzel a gyülekezetet, az Isten országát, hanem inkább leépítik azt, ami egyébként már közöttük Krisztusban felépült. És ebben a részben nagyon érdekes, engem nagyon szíven ütött, amikor most ebbe az igébe elmélyedtem, hogy milyen kifejezést használ Pál apostol erre a két csoportra, akik egymásnak feszülnek. Az egyikre azt mondja, hogy ők a hitben erősek, a másikra pedig azt, hogy ők a hitben erőtlenek. Most mit jelent ez? Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a Krisztus igazságaiban való erősséget vagy gyengeséget jelenti. Ez nem abban való erősséget vagy gyengeséget, hogy Krisztus az ő személyes megváltójuk. Hogy tudják azt, hogy a kereszten Krisztus mindent elvégzett értük. Hogy bűnbocsánatuk és örök életük van, ha ott vannak a Golgotai keresztnél. Ez nem kérdés egyik csoportban sem. Az üdvösség kérdésével kapcsolatos dolgok nem kérdés. Hanem ami viszont kérdés, az a mindennapokban való viselkedésre vonatkozik, ami tulajdonképpen másodlagos kérdésnek számít, Pál apostol erről beszél. És itt látja a különbséget. Azt mondja, hogy akik hitben erőtlenek, gyengék, azok bizonytalanok, tétovák, és állandóan azt kérdezgetik a mindennapi viselkedésre vonatkozóan, hogy ezt nekem hívő emberként szabad-e megtennem, vagy nem szabad megtennem. Mert nincs meg bennük az a stabilitás, a lélekkel, a szent lélekkel való közvetlen kapcsolat, hogy megkapják Istentől a vezetést a mindennapi magatartásbeli dolgokra nézve, hanem szükségük van ezekre a szabályokra, mert ott érzik magukat biztonságban. És ez egyébként nem baj, ha valakinek az életében szükség van az ilyen kapaszkodókra. A gyerekeknek is szükségük van arra, amíg fel nem nőnek, és maguk is nem tudnak döntéseket hozni, hogy legyenek olyan keretek, ahol magabiztosan el tudnak igazodni. De azt mondja Pál, hogy igen, ők a gyengék, legyenek tekintettel rájuk az erősek. Akik viszont a hitben erősek, ők nem függnek attól, hogy mondja meg valaki tekintélyes ember, hogy akkor nekem ezt vagy azt szabad-e megtennem, vagy nem szabad, hanem ők az Úrtól tudnak kapni kijelentést közvetlenül, és tudnak engedelmeskedni a lélek vezetésének. De ugyanakkor nekik sem szabad a másikat bírálgatni, lenézni, hanem azt kell nézni, hogy nekem az Isten ezt a vezetést megadta, én akkor járhatok ebben, akár a szabadságban, vagy akár a korlátozottságban, megtehetem, de ugyanakkor arra nagyon vigyázzak, hogy az én szabadságom nehogy botránkozás legyen annak, aki ezt még így nem tudja magáénak vallani, akinek még nagyon szüksége van a kapaszkodókra. Mert senki nem omolhat össze azért, vagy a Krisztussal való kapcsolata nem mehet tönkre azért, mert nekem a lélek által van szabadságom ebben vagy abban a magatartásbeli dologban. És ezt Pál azt mondja, hogy ez a problémának a gyökere, ide kell visszamenni, és ezt kell megnézni. De, és ezt nagyon kell hangsúlyoznom, testvérek, ami üdvösség kérdés, ami igazán fontos kérdés, arra ez nem vonatkozik. Abban a Szentírás teljesen egyértelműen állást foglal. Az nem mérlegelés tárgya. Azt nem egyik eldönti, hogy én így gondolom, a másik úgy gondolja, vagy hivatkozik a lélekre, hogy nekem ezt mondta a lélek, a másiknak meg azt mondta. Ami üdvösség kérdés, az nem így van. Az egyértelmű és világos az Isten igéje alapján. De arra, ami magatartásbeli dolog, és másodlagos, és nem üdvösség kérdés, ott viszont Isten a lélek által megadja a szabadságot az embernek, és lehet, hogy valakit pedig benne tart abban a biztonsági térben, ahol jobban el tud igazodni. Itt a botránkozást említettem még, ez nagyon szíven ütött most, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor találtam. Tudja valaki, hogy hogy van ez a botránkozás szó görögül? Skandalum, vagy skandalon, ugye skandalum, ezt szoktuk is így használni, skandalon, van egy olyan szó, hogy skandalétron, tehát skandalon és skandalétron. A skandalon a skandalétromból származik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy tör, kelepce, állatfogó csapda. Ez nagyon döbbenetes, hogy ebből a szóból származik a megbotránkozás kifejezés. Mert hogy a megbotránkozás az nem erkölcsi értelemben vett háborgást jelent. Jézus, amikor beszél arról, hogy mit jelent a megbotránkoztatás, és annak milyen következményei vannak, és ha az egyik kezed megbotránkoztatna, inkább vágd le, mert jobb neked, hogyha kéz nélkül mész az Isten országába, mintha két kézzel a gehennára, az ott soha nem erkölcsi értelemben vett botránkozást jelent, hanem ennél sokkal, de sokkal komolyabbat. Olyan botránkozást, ami az ember törbe csalja, mint ahogy az állat, ha bele sétál a kelepcébe, akkor onnan nincs kiút, ott pusztulásra van ítélve. A botránkozás az egy nagyon-nagyon súlyos szó, amit Jézus használ, meg amit Pál használ, egyformán nagyon súlyos következményekkel járhat. Itt Pál beszél arról is, hogy ha valaki úgy viselkedik, és úgy él az ő szabadságával, vagy úgy akarja a másikat a maga korlátai közébe szorítani, hogy ezzel megbotránkoztatja a másikat, akkor enyhébb értelemben egyszerűen csak megszomorítja a testvérét. De erősebb értelemben, ezt is mondja Pál, tönkreteszi. Itt meg az a szó szerepel a görögben, ami jelenti azt, hogy tönkretesz, elpusztít, romlásba, kárhozatba viszi az embert. Lehet olyan, hogy valaki a magatartásával a másik embert romlásba dönti? Lehet. Lehet olyan, hogy hívő ember hivatkozva az Istentől kapott vezetésére, vagy azokra az elvekre, amit megtanult, de azokat úgy érvényesíti, hogy a másik embernek az Istennel való kapcsolatát ezért tönkre teheti? Lehet. Lehet olyan megbotránkoztató a keresztény embernek a hozzáállása, a viszonyulása. És arról beszél Pál, hogy ez nem játék. Ez nagyon komoly dolog. Itt életek múlhatnak rajta, hogy az ember megfelelő helyén kezeli-e a megfelelő kérdéseket. Hogy azt tekinti-e fajsúlyosnak, ami tényleg az, és ami nem az, azt pedig a megfelelő helyére teszi-e, vagy sem. Mert ez nem csak róla szól, ez szól a testvéréről is, és ez szólhat a gyülekezetéről, az egyházáról, Krisztus egyházáról. Aztán még egy másik oldala ennek a mai igének, nem csak a negatív dolgot, hanem a pozitív dolgot is Pál apostol kiemeli, hogy óv attól, hogy mi ne legyen a hívő életben, vagy mi ne legyen a hívő közösségben, de ugyanakkor beszél arról is nagyon világosan, hogy de mi az, aminek viszont lennie kell? Mit mondott Pál apostol a 17.-18. versben? Hogy a gyülekezetnek olyan helynek kell lennie, ahol jelen van az Isten országa. És az Isten országa az igazság, a békesség és a Szentlélekben való öröm. Igazság, békesség, Szentlélekben való öröm. Az igazság, a dikaioszűné, az az igazság, ami az igazságosságot, az Isten igazságát, a megigazulást is jelenti. Ami azt jelenti, hogy az Isten nem tűri el a bűnt. A Szent Isten előtt nem állhat meg a bűn. De az Isten odaadta az ő egyszülött fiát a bűnös emberért, hogy felemelje, hogy megigazítsa, hogy helyreállítsa az életét. Ennek az igazságnak jelen kell lenni a hívő ember és a gyülekezet életében. Ha abban az életben, ha abban a közösségben az Isten országa jelen van. Aztán jelen kell, hogy legyen a békesség is. Az a békesség, ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen a fegyverszünetet vagy a háborúságnak a hiányát, hanem azt az állapotot, amikor a helyén vannak a dolgok az ember életében. Amikor Az ember azt tapasztalja meg, hogy megérkeztem Krisztus keresztjéhez, és ott a keresztnél rendbe tette Isten az életemet. Az én szívemet is, de rendbe tette az Istennel való kapcsolatomat, de rendbe tette a közösséget is, amelyhez tartozom, az emberi kapcsolataimat is. És aztán a harmadik, az öröm, az Isten országának jellemzője, a kará, ami nagyon hasonlít a karisz, a kegyelem szóhoz. Hiszen az igazi öröm forrása az Isten megtapasztalt kegyelme. Borzasztó az, ha a hívő emberek életéből akár csak egy is hiányzik ezekből. Ha keserűvé, örömtelenné válik a kereszténységünk. Isten nem akarja ezt. És Pál apostol is erről beszél ebben a mai ígében. Ebben akarja megerősíteni a római gyülekezetet, vagy bármelyik gyülekezetet, amelyiknek ma szól ez az ige, hogy ezekben erősödjetek meg, ha Krisztushoz tartoztok, az Isten igazságában, a békességben és a Szentlélekben való örömben. És akkor, hogyha ezek meglesznek, akkor ott nincs helye tovább az egymásnak feszülő indulatoknak. Akkor nincs helye az egymással szemben álló táboroknak. Akkor ott Krisztus igazsága és a szeretet útja egyformán, egyenlő mértékben, összehangoltan van jelen. Nagyon érdekes idézetet olvastam így a készülés során, evangéliumi kiadónak az egyik római levélhez fűződő magyarázatában. Azt írja valaki, hogy a gond van akkor, az egyik veszély, hogyha Krisztus igazságát a szeretet rovására akarjuk érvényesíteni. De ugyanígy probléma az is, hogyha a szeretetet a Krisztus igazságának rovására akarjuk gyakorolni. Mondom még egyszer, a Krisztus igazságát a szeretet rovására gyakorolni, az ugyanúgy probléma, mint a szeretetet Krisztus igazságának a rovására gyakorolni. Mind a kettő fontos. Nem játszható ki egymással szemben egyik sem. Ez az Istennek tetsző cselekedet. Ez is nagyon érdekes, csak egy mondat ehhez, hogy írja Pál apostol itt azt, hogy mert aki ebben szolgál, ez a 18. vers, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Hogyha az Isten országa és annak a dolgai megvalósulnak a mi életünkben, akkor ott megvan az igazság, a szeretet, a Szentlélekben való öröm, akkor ott helyén vannak a dolgok, akkor ez kedves az Istennek, és hiteles az emberek előtt. Ez a megbízható, hiteles, kipróbált, azt jelenti ez a másik kifejezés. Tudunk-e ilyen életet élni? Tudunk-e közösségként ilyen közösséggé válni? Pál apostol azon munkálkodik a rómaiak felé, hogy váljanak ilyenné, mert eddig még nem azok, mert ott küszködnek egymással. Meg a mi életünkben is Isten ezen dolgozik, hogy váljunk ilyenné, ne küszködjünk egymással, hanem érkezzünk meg oda, legyünk olyanná, amilyenné Krisztus szeretne formálni bennünket. És akkor zárásként mit is mondtam itt a gyerekekkel, amikor elhelyeztük az egyházi esztendőben a mai vasárnapot? Hol tartunk most? Mögöttünk mennybe menetel, és előttünk van pünkösd. A pünkösdre váró tanítványok Uruk mennybe menetele óta tudják, hogy mi a feladatuk. Tudják azt, hogy az lesz a feladatuk, ha megérkezik a Szentlélek, hogy hirdetni kell az evangéliumot minden ember felé. De az a kérdés, hogy amikor majd megérkezik a Szentlélek, amikor eljön a pünkösd, akkor ezek a tanítványok valóban meg tudják-e élni azt, amit elméletben már tudnak. Ez az időszak, ez az átmeneti időszak a tanítványok számára azt jelenti, hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt vannak és imádkoznak. Készülnek arra, hogy megérkezzen a Szentlélek, és bevesse őket azon a területen, ahol használni akarja. Azok a gyülekezetek, akik a Szentlélek érkezésére várnak ma, de közben nincs meg ez az egység bennük, hanem egymásnak feszülő indulatok vannak, azok nem tudnak erővel együtt imádkozni az Isten szent lelkéért. Nem tudják együtt várni a pünkösd ünnepét, azt, hogy az Isten indítson el valamit a gyülekezet életében. Azok egymást méricskélik és ítélgetik, és olyan dolgokon vitatkoznak, ami egyáltalán nem üdvösségkérdés. Testvérek, én úgy elcsodálkoztam, amikor így ezzel az igével úgy idáig jutottam, és rádöbbentem arra, hogy ma úrvacsora van. Nem ma kellene, hogy legyen úrvacsora. Nem azon a vasárnapon, amikor ez a prédikációs alapige. De az Isten mégis mára adta az úrvacsorát. Talán azért, mert valamit megláttatott velünk. És hogyha megláttatott velünk valamit, akkor abból már azonnal meg is akarja adni számunkra a szabadulást. A kérdés az, hogy én személy szerint megláttam-e azt, amit nekem meg kellett látnom? Én személy szerint hajlandó vagyok-e elengedni azt, amihez nem kell ragaszkodnom? És én személy szerint kész vagyok-e kitartani abban, ami Istennek tetsző, és az emberek felé is hiteles. Imádkozzunk! Drága Úrunk, jövünk hozzád mindazzal, ami a szívünkön van, és jövünk hozzád mindazzal, ami feszül bennünk, és ami talán most láttuk meg igazán, hogy milyen nagy kárt okoz a te ügyednek. Jövünk hozzád, és kérjük a te segítségedet, a te kegyelmedet, kérünk téged, hogy te adj újulást, felépülést, te építsd a te gyülekezetedet. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. Szeretettel osztom meg a testvérekkel a hirdetéseket. Isten tisztelet után a fiatalokkal ifjúsági órát tartunk. A nagy parancsolat lesz a témánk. Szeretettel várom a fiatalokat. Azt hiszem az udvarra múltkor is odaültünk ki, és nagyon jót beszélgettünk ott. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban. A 138. Zsoltár következik. Csütörtökön 6 órakor bibliaórára várjuk szeretettel a testvérekkel. Testvéreket az útmutató igéit fogjuk tanulmányozni. Szombaton pedig a pünkösdi gyülekezeti napunkra szeretettel várunk mindenkit, Apraja nagyját, innen Kisvárdáról is, de a görögszállásiakat, nyírtelekieket is, illetve bátorítjuk a testvéreket, hogyha van olyan a szívünkön, akit szeretnénk az Úrhoz közelebb hívni, és a gyülekezet közösségébe is meghívni, akkor ez a szombati nap egy nagyon jó lehetőség erre. Készítettem még szórólapokat, ami bátran elvihető a részletes programmal, adjuk ezt bátran kézbe annak, akit úgy gondoljuk, hogy itt lenne majd a helye szombaton. És mi magunk is jöjjünk, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, részvételre is és szolgálatra is. Ugye 10 órakor kezdődik majd a program itt a templomban, egy közös alkalommal a kicsiknek és a nagyoknak, egy nagy énekléssel, illetve a pünkösdi történetet fogjuk feldolgozni együtt. Utána a gyerekek majd kimennek a kisházba kreatív foglalkozásra, a felnőtteknek itt lesz egy evangelizáció a templomban, azzal a címmel, hogy a lélek munkája, élő hit és élő gyülekezet. Aztán ezt követően lehetőség lesz bizonyságtételt mondani, ha valakiben az Isten szent lelke elindít valamit, akkor azt bátran ossza meg majd a testvérekkel. Aztán ebéd az udvaron, reménység szerint jó idő lesz, gulyásleves tervezünk, utána pedig, ebéd után pedig egy bibliaismereti játékot, aminek a pünkösd, illetve a lélek munkája lesz a témája, ezt szintén az udvaron szeretnénk majd megtartani. A záróáhítat pedig 3:30-tól a templomban lesz, az pedig a Cornelius történet kapcsán. Ugye Péter ott szembesül azzal, ami egyébként kapcsolódik is a mai prédikációs igéhez, hogy ő azt mondja, hogy a látomás hatására, hogy én nem eszek semmi tisztátalant, és azt mondja neki egy hang, egy mennyei hang, hogy amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. És akkor ő rájön arra, hogy itt nem az evésről van szó, hanem a látását akarja az Isten kitágítani, hogy nem csak a zsidók felé, hanem minden ember felé oda kell fordulni az evangéliummal. Ez lesz a záró alkalomnak az alapigéje. Kérjük a testvéreket egyrészt, hogy imádságban hordozzuk ezt az alkalmat. Elsősorban azért imádkozzunk, hogy élő ige szólhasson itt egész nap. Ez a legfontosabb. De imádkozzunk azért is, hogyha az Úr akaratával ez egyezik, hogy jó időnk legyen, hiszen akkor az udvaron is tudunk kint lenni, illetve a szolgálókért, illetve a résztvevőkért is, akik érkeznek. Aki tud jönni segíteni, azt nagyon nagy köszönettel fogadjuk. Reggel 7 órakor szeretnénk itt elkezdeni az ebédnek az előkészítését, zöldségek és egyebeknek az összevágását, illetve azt is szeretnénk kérni, hogy aki tud, az hozzon süteményt, aki már reggel el tudja hozni a süteményt, az reggel hozza el, és a karzaton szeretnénk majd a süteményeket a délelőtt folyamán tárolni, illetve összerendezni, illetve hát ugye a nyírtelekieket is kértük, hogy ők is hozzanak, de ők csak 10 óra körül fognak majd megérkezni. Természetesen úgy is lehet jönni, hogyha valaki nem hoz semmit, de ha hozzá tud járulni, akkor azt annak nagyon-nagyon fogunk örülni. A jövő héten vasárnap pünkösd ünnepe lesz, szintén úrvacsorás istentisztelet, most egész különlegesen jött ki így egymás utána 2 úrvacsorás alkalom. Ugye a szombati alkalom az egy olyan lesz itt a templomban, amibe a gyerekek az istentiszteletbe lesznek bevonva. Vasárnap viszont Anna, ugye, jól tudom, hogy lesz gyerekóra, tehát hogyha pünköstkor jönnek a gyerekek istentiszteletre, akkor a kisházba kell menni, mert akkor lesz külön gyerekfoglalkozás. És hétfőn viszont nem lesz istentisztelet, hiszen most a vasárnap hétfő helyett szombat-vasárnap fogunk együtt lenni, illetve pünköst hétfőn úgy tudom, hogy a fiatalok pedig mennek majd Petivel Biatorbágyra, az Okitra. Nagyon sok áldást kívánunk nektek erre a napra, és jó beszélgetést is útközben, és aztán várjuk a bizonyságtételeket. Még az alkalmakkal kapcsolatban még lehet jelentkezni a hitmélyítő csendes hétre, ami június utolsó hetében lesz. Most a tegnap előtti adatok szerint 2/3 a telítettsége a hétnek, tehát van még hely, bár tudom, hogy vannak még, akik úgy készülnek, hogy szeretnének jönni. Innen is örülök, hogy van, aki jelentkezett, hogy jönne velem. Petivel azt beszéltük, hogy ha többen lennénk, és nem elég, hogy a SEAT-tal menjünk, akkor van arra lehetőség, hogy vagy a Turán, vagy valamelyik tranzitot elvigyük, tehát ha valakinek az okoz fejtörést, hogy hogyan jut el Pilis Csabára, akkor az ne legyen akadály, mert azt meg tudjuk oldani. Nyári gyerekhetünk július 10-től 14-éig lesz, Vikinél lehet már jelentkezni, a biatorbágyi alkalmak közül ugye az Okit lesz pünköst hétfőn, aztán a női hét június 5-től, a házaspáros hét pedig 26-tól. Az eke alkalmak közül az ifi hét július 24-től, erre is lehet már jelentkezni, ahogy a biatorbágyiakra is. A testvérek figyelmébe ajánljuk, hogy 22-éig lehet, tehát holnapig a adóbevallásról, 1%-ról rendelkezni. Köszönjük azt, ha a testvérek rendelkeznek a gyülekezetünk, egyházunk javára. Illetve 2 dolog még a végére, az egyik az, hogy ha valaki szeretne bizonyságtételt a következő hírlevél számára írni, ma estig még elküldheti, de utána már majd csak a következőbe tudjuk betenni. Mai persejtpénzünkkel egyházunk missziói szolgálatát támogatjuk, illetve még egy dolog, hétfő reggel fölhívott Berkes József, a Gedeon társaságnak a munkatársa, itt a templomban leültünk beszélgetni, imádkozni. Ugye nagy kérdés van a gedeonosok előtt, hogy az itteni csoportnak mi lesz a jövője, jelenleg úgy látszik, hogy megszűnik a csoport, de ima téma, én mondtam neki, hogy egyébként is hordozzuk imádságban a Gedeon társaságnak a szolgálatát, így most, hogy konkrétan tudjuk is, hogy milyen helyzetben vagyunk, így ezzel együtt tudjuk hordozni őket, illetve arra a kérdésre keressük a választ, hogy akár a mi gyülekezetünkből, akár a többi gyülekezetből lesznek-e olyan szolgálók, akik azt érzik, hogy ebbe a szolgálatba kaptak elhívást az Istentől. Erre is vonatkozik az, hogy ész nélkül beleugrani dolgokba, lélekvezetése nélkül nem szabad, de ha a lélek indít valakit, akkor viszont bűn arra nemet mondani, mert akkor az ember akadályává válik az Isten munkájának. Úgyhogy így hordozzuk imádságban a Gedeon társaságnak a kérését. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét énekeljük. Úrvacsorai liturgiában a 11-es éneket énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvérek, hozzuk most az Úr elé csendben azt, ami a lelkünket terheli, vagy amit éppen most megláthatott velünk. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. A gyerekeket is bátorítom, hogy jöjjenek ide előre, ők nem Krisztus testét és vérét, hanem áldást kaphatnak itt az oltárnál.
Thank you.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked mindazt, amit a Golgotai kereszten értünk elvégeztél, és mindazt, amit most az úrvacsorában a te tested és véred által számunkra megadtál. Köszönjük neked azt, hogy nálad van a bűnbocsánat, és nálad van a békesség, hogy benned és általad lehet újat kezdeni. Kérünk téged, Urunk, hogy te segíts, hogy személyes életünkben vagy közösségünkben átélhessük mindazt az ajándékot, amit te számunkra elkészítettél. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk hozzád imádságban akkor is, amikor nehéz dolgok vannak az életünkben, és terhelnek bennünket félelmek, nyomorúságok. Urunk, így hadd hozzuk eléd azokat a testvéreinket, akik súlyos terheket hordoznak most. Különösen is hadd imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, a kórházban lévőkért. Imádkozzunk Urunk János bácsiért. Olyan furcsa az most itt ezen az Isten tiszteletem, hogy nincs itt, és nem vette az úrvacsorát Margit nénivel együtt. Kérünk, Urunk, hogy te légy ott vele a beteg ágyon. Köszönjük neked azt, hogy Margit néni most itt lehetett, és kaphatta a te testedet és véredet, és hogy te munkálod mindkettőjük szívében a hitet és a reménységet. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd kézben mindkettőjük életét, és te végezd el az ő életükben mindazt, amit jó tetszésed szerint te elgondoltál felőlük. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezet közösségét, köszönjük neked azt, hogy egymásra bíztál bennünket, és kérünk, Urunk, hogy mutasd meg azt, hogy kinek-kinek mi a feladata a testvérek felé. Ki az, aki oda tud állni a másik felé, mellé, ki az, aki imádságban tudja jobban hordozni a másikat, ki mit tud tenni azért, hogy a testvérek ne maradjanak egyedül. És Urunk, köszönjük neked, hogy így imádkozhatunk a gyülekezetünkért, a kisvárdai közösségünkért is, és a görögszállási nyírteleki testvéreinkért is. Köszönjük azt, hogy épül a te országod közöttünk. Köszönjük azokat a szolgálatokat, amelyek működnek, és amelyeken megtapasztalhatjuk azt, hogy a te áldásod van rajtunk. Köszönjük azokat, akik teljes szívvel követnek téged, és szolgálnak téged, és építik a te országodat. Köszönjük neked azokat az ajtókat, amelyeket te nyitottál, vagy te szándékozol kinyitni előttünk. Így hadd gondoljunk azokra az ajtókra, amelyeket már látunk, hogy nyílnak, de azokra is, amelyeket talán még mi nem is látunk. Köszönjük neked, Urunk, a gyerekeket, köszönjük neked a hitoktatás dolgát, amit te készítesz. Köszönjük neked itt a gyülekezetben a gyerekszolgálatot, de a felnőttek közötti szolgálatot egyaránt. És Urunk, olyan hálásak vagyunk neked azért is, hogy most készülhetünk a szombati csendes napra. Te látod a mi szívünket, te látod azt, hogy mi minden munkálódott ki már bennünk, rád figyelve. Kérünk téged, hogy te add a te áldásodat, hogy valóban minden úgy valósulhasson meg, ahogy azt te eltervezted. Áraszt ki ránk, kérünk, Urunk, lelkedet, mossát minket is személy szerint, de mossát mindenkit, aki megérkezik majd erre az alkalomra. Add, hogy a gyülekezetünk épülésére lehessen a szombati nap is. És Urunk, imádkozunk hozzád a missziós szolgálatokért is. Gondolunk a Biatorbágyi szolgálatra, az Eke szolgálatára, de most a Gedeonosok szolgálatára különösen is úgy, hogy mi is eléd hozzuk azt a kérdést, ami előttük áll, hogy hogyan legyen az itteni szolgálatnak a jövője. Kérünk, Urunk, hogy te adj egyértelmű választ a felelősöknek, hogy mit kell tenniük, és hogyha szeretnéd folytatni, akkor te indíts embereket arra, hogy ebbe be tudjanak kapcsolódni. Köszönjük neked, Urunk, hogy szabadságunk lehet a te lelked által, arra, hogy meglássuk azt, hogy hol akarsz minket szolgálatba állítani, de kérünk téged, hogy óvd meg minket attól, hogy ezt a szabadságot takaróul használjuk arra, ha valamiben nem akarunk bekapcsolódni. Kérünk, Urunk, hogy te add a te lelkedet valóban a mi szívünkbe. És Urunk, imádkozunk egész egyházunkért, gondolunk most különösen is azokra a gyülekezetekre, akik itt vannak a környezetünkben, és lelkész választás, vagy valamilyen nagy változás előtt állnak. Talán már látják is azt, hogy milyen döntéseket kell meghozniuk, de talán még csak tapogatóznak. Köszönjük, Uruk, hogy ők is imádkozhatnak úgy, és mi is hordozhatjuk őket úgy, hogy tudjuk, hogy jó kezekben van az ő életük, te nálad, és te a megfelelő időben tudsz iránymutatást adni számukra is, ahogy számunkra is adtál. És Urunk, eléd hozzuk az előttünk álló hét sokféle eseményét, a hétköznapi dolgainkat, a családunkat, a munkatársainkat, a munkahelyünket, mindazt, amit majd bele akarsz állítani minket, add, hogy hitelesen tudjunk helytállni mindenben, ahol ott leszünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy így imádkozhatunk hozzád, és így bízhatunk rád mindent. Amen. Testvérek, menjünk el, hirdessük az Úr halálát és feltámadását, tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, itt a gyülekezetben, a családunkban, a tágabb környezetünkben, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És végül ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Szeretném a gyerekektől megkérdezni, hogy meg lett mind a hét különbség?
Igen.
Szuper. Akkor nem menjetek el addig, amíg meg nem mutatjátok, hogy én melyiket nem találtam meg. Nagyon áldott vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, és akkor szombaton szeretettel várunk mindenkit. Kiteszem a programot oda persely mellé, akinek még nem jutott, azt kérem, hogy vegye magához, vagy vigye tovább, ha valakinek tovább tudja adni. Erős vár a mi Istenünk!